Tános Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Még egy kérdés Észak-Koreáról. Ha leszerelnék az atom ütőerejüket, akkor másnap megbukna a vezetés?
Nem vagyok benne biztos, hogy másnap, de azért azt látni kell, hogy a Kim család az alapvetően, hát hogy mondjam, a koreai hatalomra és a Korea nemzetközi erejére alapozza az egész politikáját, tehát legitim eszköz. Ha nagyon egyszerűen kéne fogalmaznom, akkor úgy azt mondanám, hogy Észak-Koreában csak is ilyen karizmatikus vezetők sikeresek.
Lehet, akik, azt mondják, hogy ugyan lehet, hogy nagyon éhesek vagyunk, de vagyunk valakik, mert a vezetőnk Donald Trump-al tárgyal.
Így van. Mert a vezetőnk Donald Trump-al tárgyal, mert a vezetőnk, és ha végignézzük a mondjuk Kim Il-sung-tól kezdve egész Kim Jong-unig, mindenki talált valami olyasmit, amitől ő nagy vezető lett a koreai társadalom szemébe. Vagy megnyerte a háborút, ugye Kim Il-sung, vagy olyan képességeket szerzett az országnak, rakéta és atomképességeket, amelyek fogalmazunk úgy, hogy különlegessé tették az országot. Vagy, és akkor, hogy más nem mondjak, vagy egy olyan vezető van, akivel Donald Trump, az Egyesült Államok vezetője is leül tárgyalni. Ez nagyon jó kommunikálható. Azért ne felejtsük el, vannak hát kis országok, mondjuk a NATO szövetségén belül is, akik boldogok, amikor Donald Trump-al találkozhatnak. Képzeljük el egy olyan országot, ami egyébként pedig az egész filozófiáját, az egész biztonságpolitikáját tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok fenyegetésére építi. Tehát, hogy azt, hogy őt leginkább az Egyesült Államok fenyegeti. Nem a Korea, nem Japán, tehát nem ezekről, ő az Egyesült Államok által fenyegetett, és ez a vezető, Kim Jong-un, ugye kiharcolta azt, hogy kénytelen legyen vele Donald Trump tárgyalni. Ez egy borzasztóan erős legitimáló elő, ha tetszik, karizmát teremtő erő.
Magának választott ellenséget, nem is akárkit. Mindjárt a legnagyobb.
Pontosan, mindjárt a legnagyobb, és a legnagyobb egyébként ehhez statisztál is, hiszen Donald Trump oda megy, találkozik vele, barátjának nevezi, levelezgetnek, Twitter bejegyzéseket itt. Tehát gyakorlatilag politikai haszna ezeknek a találkozóknak Korea is oldalon is borzasztó nagy, talán nagyobb, mint az amerikai oldalon. Az amerikai oldalon is egyébként el lehet adni, azt lehet mondani, legalábbis ha én lennék mondjuk Donald Trump kommunikációs tanácsadója, akkor biztos azt mondanám, hogy kérem szépen, sokkal jobb a helyzet. A világ helyzete és Amerika helyzete is most, hogy megszűntek a nukleáris kísérletek. És jó, hát ilyen rövid hatótávolságú rakétákat azok lődöznek, de alapvetően azok a rakéták nem indultak el, amelyek az Egyesült Államokat is el tudják érni.
De ha mind a két oldalon van ennek a magatartásnak nyeressége, akkor ez elméletileg bármeddig vihető, ameddig mondjuk a Kim dinasztia uralja Észak-Koreát. Hiszen jobb ez így, mint hogyha katonát kéne küldeni. Így csak szerepelni kell a világ.
Azt gondolom, hogy ebből a szempontból Koreának nem ennyire egyszerű a helyzete. Azért a koreaiaknak az elszigeteltség és különösen a szankciók, amik ugye továbbra is érvényesek, azért hosszú távon nagyon sokat hatnak. Tehát egész egyszerűen gazdasági problémái vannak gyakorlatilag hát Észak-Koreának, és hosszú távon mondjuk azt, hogy ez alááshatja a rendszert. Különösen gondoljuk el, ha azt kommunikálja mondjuk Fennyán, hogy kérem szépen velünk tárgyal az Egyesült Államok, és tulajdonképpen az Egyesült Államok barátjának tekinti a mi vezérünket, akkor egy idő után felmerül a kérdés, hogy oké, rendben, de akkor tulajdonképpen miért is vannak szankciók? Miért kell még mindig fejleszteni? Miért nem a gazdaságot próbáljuk elfejleszteni, ha végül is a legnagyobb ellenségünk szóba állt velünk, ha tetszik, akkor hát kiegyeztünk vele valamilyen szinten. Tehát azt gondolom, hogy azért az észak-koreaiaknak ez nem olyan egyszerű. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy rendkívül racionális a Donald Trumpi politika. Azt látni kell, vagy látni kellett, és nagyjából lehetett látni, hogy a szankciós politika önmagában nem kényszerítette gyakorlatilag a nukleáris kísérletek felfüggesztésére Észak-Koreát. Ezzel szemben az, hogy Donald Trump kétszer is találkozott vele, lehet, hogy harmadszor is, ezt mégis el tudta érni.
Miről szól a Trump és a kínai Huawei közötti csata? Vannak elméletek, amely szerint a világ adatvagyona fölötti rendelkezésről szól, mert aki az 5G, azért a vagyon és a legnagyobb vagyon az most már nem a pénz, meg az arany, hanem az adat.
Igen, az egyik elmélet szerint ugye alapvetően az 5G-ről szól, illetve arról, hogy ebben a technológiában az Egyesült Államoknak nincsen versenyképes, felmutatható mondjuk gyára, üzeme, vagy pontosabban cége. Tehát nincs Huawei-je. Az európaiak, az Ericsson, Nokia Ericssonról szokták azt mondani még, hogy ők azok, akik még ebbe az 5G-be bele tudnak szólni. De én egy picit máshonnan közelíteném meg ezt az egész dolgot, ha tetszik, akkor stratégiai és történeti szempontból. Én azt gondolom, hogy a Donald Trumpi politika, beleértve a Huawei-t, beleértve a mondjuk a vámháborút és a kereskedelmi háborút, döntően arról szól, hogy Kína gyakorlatilag elért egy olyan pontra, ami zavaró az Egyesült Államok számára. Tehát egy olyan gazdasági fejlettségi és egy olyan nemzetközi gazdasági pozícióba, ami az Egyesült Államok számára, hát mondjuk, hogy kihívást jelent. Ugye eddig Ez abban az értelemben, hogy mondjam, nem különleges, hogy szerintem a történelemben voltak már ilyen helyzetek. Ugye a szabad kereskedelmet mindig azok hirdetik meg, akik a legerősebbek. És az, hogy most protekcionista gazdaságpolitikát folytat Trump, az szerintem azt jelenti, hogy rájött arra, hogy a kínaiak egész egyszerűen abban a játékban, ami eddig zajlott, többet nyertek, mint az Egyesült Államok. Vagy pontosabban többet nyertek, mint amennyire az Egyesült Államok számított. Elértek egy olyan technológiai szintet, amiben néhány területen ők a vezetők is, nem az Egyesült Államok. Van ezen kívül számos olyan terület, ahol gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy további kártyáik vannak, mondjuk az ilyen ritka fémek, amiknek jelentős részét a kínaiak birtokolják, és amit egyébként úgy gondolom, hogy fel is használnak majd, legalábbis már volt rá példa, hogy ezzel éltek is. Tehát én egy nagy gazdasági küzdelemnek látom alapvetően. Egy felemelkedő hatalom és egy a korábbi monopóliumát elvesztő hatalom közötti küzdelemnek tartom, azzal, hogy természetesen egy teljesen új viszony. Ugye a nagyon sokat szokták emlegetni az ópiumháborút, illetve az ópiumháború előtti időszakot, amikor azt mondják a gazdaságtörténészek, hogy a kínai gazdaság lényegében paritásban volt az európai gazdaságokkal. Csak utána ugye az európai gazdaságok rákényszerítettek egy olyan egyezményeket kényszerítettek Kínára, ami Kínát visszavetette. És most gyakorlatilag az utóbbi 30-40 év az, amikor Kína megint elkezdett fejlődni, és amikor Kína láthatóan, hát fogalmazunk úgy, hogy kezd megint birtokában lenni a saját erejének, vagy tudatában lenni. Ráadásul úgy tudatában lenni, hogy ezt a világ is elismeri. Hát azért lássuk be, hogy állati sokan példaként tekintenek Kínára. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy küzdelemnek vagyunk a hívei, és most egy picit szerepet cserélt a két ország. Eddig ugye az Egyesült Államok volt a szabadkereskedelem nagy hajérharcosa, most, ha megnézzük a davoszi világgazdasági fórumokat, ott a kínaiak azok, akik azt mondják, hogy szabad kereskedelem, minél szabadabb. Igen, ugye, de az amerikaiak rájöttek arra, hogy egész egyszerűen valahol meg kell állítani ezt, vagy pontosan meg kell próbálni megállítani. A probléma szerintem döntően az, hogy egyik fél sem tudja Isten igazából, hogy hogyan tudná ezt a Pogácsa Zolinak volt egy nagyon jó példája. Ő azt mondja, hogy amikor a tej és a kávé összekeveredik, a teljes kávéból, hogy tudjuk a tejet meg a kávét különvenni? Sehogy gyakorlatilag. Tehát úgy, hogy egyik, hogy csak egy nyertese legyen, vagy hogy ne veszítsen mind a kettő, úgy szerintem nem. És azt lehet látni, hogy ezek azok a próbálkozások, amelyek a két oldalon folynak. Trump ugye bevezet különböző vámokat, akkor rájön arra, hogy hát ez nem jó, mert az amerikai cégek jelentős hozamokat veszítenek el a kínai cégeiken és munkásaikon keresztül, akkor egy kicsit visszafog ebből. Én azt gondolom egyébként, hogy a kereskedelmi háború most egy ideig ilyen kislángon fog menni, mert az azért már legalábbis számomra látható, hogy a Kínával folytatott vám kereskedelmi háború az alapvetően, hát hogy mondjam, az Amerikai Egyesült Államok gazdaságára nézve is rossz, és ha meg kell lenne fogalmazni, hogy miért választják meg Donald Trumpot majd 2020-ban még egyszer, az kizárólag a gazdaság lesz. Tehát nem gondolom, hogy olyan lépéseket fog tenni akár Kínával szemben, ami gyakorlatilag visszaütne az Egyesült Államokra, még akkor is, ha ő egyébként ezt nagyon, nagyon fontos politikai céljának tekinti.
Ha közelebb jövünk Budapesthez, akkor látszik, hogy a Törökország Igazság és Fejlődés pártja, a kormányzó párt júniusban elvesztette Isztambult, nem ők adják a főpolgármesteri tisztséget. Most jelent meg az a rendelet, hogy az Isztambul tartományban tartózkodó, egyébként Törökországban legálisan tartózkodó szíriai menekülteknek, menedékeseknek vissza kell menni Törökországon belül oda, ahová egyébként a menedékes engedélyük szól. De a török belügyminiszter azt mondja, hogy Törökország fenntartja emberi és politikáját. Mindebből mi következik? Fogy a türelem?
Hát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy fogy a türelem, de azt látni kell, hogy a menekült kérdés Törökország számára egy rendkívül erős Jolly Joker minden játszmában.
Szerződésben vannak az Unióval.
Ez így van, szerződésben vannak az Unióval, de hát egy szerződés bármikor fel lehet mondani. Azért ne felejtsük el. Tehát én azt gondolom, hogy ezek inkább jelzések arra vonatkozóan, hogy Törökországnak vannak lehetőségei arra, hogy megszólítsa az Európát. Azt látni kell, hogy ugye az európai államok túlnyomó többsége NATO-tag.
Törökország is.
Törökország is, de azt látjuk, hogy a NATO-n belül elég feszült a viszony, különösen az Egyesült Államok és Törökország között. És azt gondolom, hogy összességében ezt a, hogy mondjam, és Törökország is ezt a feszültséget a saját pozícióinak erősítésére akarja felhasználni. Erre szerintem az egyik legjobb fogalmazunk úgy, hogy eszköze a menekült kártya, de azért itt sem gondolom azt, hogy Törökországnak azt mondtam, ugye, hogy Jolly Joker, lehet, hogy nem Jolly Jokert kellett, hanem egy nagyon erős lapot, mondjuk egy királyt, vagy egy dámát, vagy nem tudom, mert a Jolly Joker azt jelenteni, hogy bármit üt, de Törökország nincs abban a helyzetben, hogy bármit üssön. Azt kell látni, hogy a török gazdaság nagyon erősen függ az európai gazdaságtól, tehát ha Európa keménykedni akarna a törökökkel, akkor egész egyszerűen gazdaságilag ezt meg tudná tenni. Én azt hiszem, hogy ezek inkább ilyen, mint említettem, ugye ma a hagyományos kommunikáción kívül a tettek kommunikáció is folyik. Vagy pontosabban inkább azt mondanám, a tettek belengetésének kommunikációja is folyik. Tehát amikor a törökök azt mondják, hogy és lehet ezt így érni, hogy kezd elfogyni a türelmünk, meg hogy mennyi menekültet tartunk el mi, az több célja is lehet. Lehet, hogy több pénzt akarnak annak érdekében, és egyébként a török gazdaságra ráférne az ilyen típusú támogatás. Lehet, hogy politikai támogatást várnak Európától, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Azért azt látni kell, hogy a NATO-n belül van lehetőség arra, hogy az európai nagyhatalmak azok valami módon, hát fogalmazunk úgy, hogy próbáljanak közvetíteni a felek között. Tehát én inkább azt mondanám, hogy minden egyes ilyen lépés mögött több szándék húzódik meg, és ilyen multifunkcionális lépések ezek.
De mennyire stabil NATO-tag Törökország? Ugye kifizette az amerikaiaknak a repülőgépek árat, de azokat nem szállítják le, mert orosz technológiát is be akarnak hozni. A pucs idején megrendítő látvány volt a NATO támaszpont parancsnokát a tévében összeverve civilben látni, aki egyébként egy NATO támaszpont parancsnoka volt. Mennyire stabil NATO-tag Törökország?
Hát azt gondolom, hogy stratégiai értelemben nagyon stabil. Nem nagy, ugye itt mindig azt a kérdést kell föltenni, és akkor mi lesz? Tehát mi lesz, ha Törökország nem a NATO tagja lesz? Hova akar lépni tovább Törökország? Mit tenne a NATO-n kívül, ki lenne az ő szövetségese? Törökország egy nagyon sajátos helyzetben van. Törökország egy ilyen, hát fogalmazunk úgy, egy olyan nem ütköző állam, inkább közvetítő hídállam, ahogy önmagára, Ázsia és Európa között, a transatlanti hát térség és a Közel-Kelet között. Tehát azt gondolom, hogy a törököknek alapvető érdeke az, hogy megmaradjanak a NATO-ba, miközben egyébként jelenleg nagyon erős hát késztetést éreznek arra, hogy Oroszországgal is nagyon jó hát viszonyt alakítsanak ki. Való igaz, kifizették az amerikai gépeket, kifizetik egyébként az orosz légvédelmi rendszert is, de egyáltalán nem biztos egyébként, hogy használni fogják. Ezek nem akkora tételek a török költségvetésben, hogy ez megrendítené a török büdzsét. Tehát én azt feltételezem, hogy még mindig van lehetőség arra, hogy mind a két félnek, vagy mind a három fél arcvesztés nélkül jöjjön ki ebből a dologból, még akkor is, ha ennek nagyon komoly ára van.
Végül egy civilebb téma. Tömeglövöldözésekről minden évben, minden hónapban jön hír. Van-e komoly, nem lobby szervezetek által finanszírozott kutatás arra, hogy a fegyver tartás szabályozása az egy ország belső biztonságát hogyan érinti? Szélső álláspontok vannak, van, aki azt mondja, hogy ha mindenkinél van fegyver, senki nem fog lőni, mert tudja, hogy a másiknál is van. Más azt mondja, hogy ha mindenkinél van fegyver, akkor előbb-utóbb gyors étteremben fognak lövöldözni emberek.
Olyan objektív felmérést, ami tényleg azt mondaná, arra válaszolna, hogy melyik stabilabb, olyat én nem ismerek, de nem is hiszek benne, hogy ilyet lehetne csinálni. Vannak felmérések, amelyek megkérdezik az embereket, hogy szerintük, vagy megkérdezik a szakértőket, hogy szerintük, hogy jobb, és ebben egyébként baromi nagy az eltérés. Tehát pont az a helyzet, amit ön is említett. Nevezetesen, hogy az egyik fél azt mondja, hogy már pedig a fegyverviselés az milyen jó, különösen az Egyesült Államokban, ahol ez alkotmányos jog, tehát
nem itt kérdés, benne van az alkotmány.
Így van. Tehát, így van. A másik része pedig azt mondja, ó, dehogy. Én azt gondolom, hogy nem önmagában a fegyverviselés a probléma. Amit nem tudott követni mondjuk az Egyesült Államok fegyverviselési szabályzása, az alapvetően a technológiai fejlődése. Amikor ez megszületett, ez a fegyverviselési jog, akkor nem voltak automata és ismétlő puskák, már abban az értelemben. Nem lehetett 3D nyomtatóval nyomtatni pisztolyt. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem volt internet, ahol egyébként megtalálom azokat az embereket, korábban nehezebb volt, akik egyébként ugyanúgy szeretnek lövöldözni, és akár szeretnek lövöldözni emberekre, már bocsánat, hogy így mondjam, ezt mondom, de mindezt nem tudta követni szerintem az Egyesült Államoknak fegyverviselési szabályzása, és ezt kellene valahol, hát hogy mondjam, egyensúlyba hozni. Tehát én nem gondolom, hogy reális lenne az Egyesült Államokban azt célul tűzni, hogy tiltsák be a fegyvereket. Ilyen nem. De az, hogy bizonyos típusú fegyvereket, hogy kortó, hogy szigorúbb legyen a fegyverviselés jogossága, hogy jobban ellenőrizhetők legyenek ezek a dolgok. Legalábbis azok, amivel ilyen tömeges pusztítást vagy tömeges halált lehet okozni, azt mindenféleképpen indokoltnak tartanám. És hát indokoltnak tartanék egy nagyon-nagyon erős kormányzati kommunikációt, ami a fegyverviseléssel együtt járó felelősségre hívná fel a figyelmet.
A polgári fegyverviselés az egy ország védelmi képességéhez hozzátesz valamit? Lehet látni képeket Izraelben strandon, a lányok hatalmas nagy géppisztollyal fürdőruhában sétálnak, Svájcban mindenki otthon tartja a fegyverét, a tartalékosok is, nálunk ez nincs így.
Hát abban az esetben, ha ez intézményesített szerepel, tehát Svájc és Izrael, akkor azt gondolom, hogy hozzájárulhat. Hát
ki vannak képezve erre.
Így van, de azért nem gondolom, hogy a hadsereget bármely országban a civilek felfegyverzése az pótolná. Sőt, bizonyos értelemben azt gondolom, és én azért erre vonatkozóan is nagyon sok elmélet van, hogy minél több fegyver van, jelenik meg valahol, különösen konfliktusos helyeken, annál nagyobb a veszélye annak, hogy azokat használni fogják. Tehát ha most azt nézem, hogy mikor volt jóval nagyobb az afganisztáni háború során a fegyveres összetűzés, mindig akkor, amikor emelték a katonák számát, több fegyver jött. És minél kevesebb, annál kevésbé. És azt gondolom, hogy ez bizonyos értben belpolitikailag is így van. A legnagyobb rizikót mindig azok jelentik, ha olyanoknak van fegyvere, akik valamilyen konfliktusban állnak bárkivel. Ez lehet egyébként etnikai, lehet vallási, lehet bármi. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni rá. Ráadásul van még egy terület, ahol én azt látom, hogy még nem nagyon vizsgáltuk, vagy nem nagyon van tapasztalatunk, az gyakorlatilag a virtuális térben való kommunikáció és a virtuális térből érkező, fogalmazunk úgy, hogy hatások, amik az egyes embert érik. Ami az egyes emberek lehetőségeit jelenti. Ma nagyon sok embernél azt lehet látni, hogy eleve elmondja azt valahol a közösségi médián, vagy valami. A közösségi média különböző bugyraiban, nem feltétlenül a Facebookra gondolok, hogy már pedig ő majd most akkor lövöldözni fog. És azt gondolom, hogy ez a kommunikáció, ez a kommunikációs lehetőség, ez hozzájárul ahhoz, hogy egy ilyen döntés, fogalmazunk úgy, hogy az elkövetőben megerősödjön. Ha én már kiposztoltam azt, hogy én ezt meg fogom tenni, akkor...
Már rányomtak 50 lájkot, 60-an.
Pont, vagy még több. Tehát azt gondolom, hogy ezt még nem tudja követni gyakorlatilag, mondjuk az se az oktatás, se a kommunikáció, se pedig a jó értelembe vett propaganda, de hát az, hogy itt azért el kéne magyarázni embereknek, hogy azért nem normális dolog, amit egyébként tudnak, hogy felfegyverzett, ismétlő és a legmodernebb eszközökkel felfegyverzett emberek ártatlanokat lőnek agyon.
Válaszok a totális megfigyelés, hogy már a cselekedet előtt mindenkit ki lehessen szűrni. Science fictionben van ilyen, hogy még a bűncselekmény elkövetése előtt, ha tudom, hogy mit akar, akkor kiemelem.
Ez az egyik nagyon népszerű dolog, hogyha mindenkit megfigyelünk, akkor majd ki fogjuk szűrni őket. Én nem hiszek ebben. Én azt gondolom, hogy a társadalmaknak a digitális kor előnyeit azt ki kell használnia, a hátrányait viszont kezelnie kell, és azt gondolom összességében, de ez egy nagyon erősen magánjellegű dolog, vagy magánvélemény, hogy nem tudjuk még kezelni gyakorlatilag azt, hogy mit is csináljunk azzal a közösséggel, aki digitálisan van meg nekünk. Mert az nem ugyanaz, mintha találkozunk valakivel. Tudom, hogy csetelünk, tudom, hogy lájkolunk, de mégis azt lehet látni, hogy mondjam, mintha virtuális csapatban mindenki egy picit magányosabb lenne.
János Péter, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Élisz László felelős szerkesztő vett részt, a Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Ezt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.